Egy olyan útnak az elejéhez érkeztünk, amelyen még szerintem a legtöbben nem jártunk, de együtt még biztosan nem jártunk. Egy olyan sorozatba kezdünk bele, amelynek a témája a Szentlélek és az ő ajándékai. Ezek lassan 200 éve a legnagyobb megosztásokat támasztják keresztény körökben. A legtöbb szakadást, belső feszültséget az ez a téma adja. Úgyhogy rendkívül nagy alázattal kell hozzáállnunk ehhez a témához, folyamatosan figyelve önmagunkra, a saját szívünkre és Istennek a vezetésére. Azért, hogy úgy tudjuk ezt a témát tanulmányozni, hogy mindazt, amit Isten a Bibliából ki akar jelenteni, azt megértsük és meg is tegyük, és mindazt, ami nem a Biblián épül, ami nem a Bibliára épül, és ami nem áll meg az ige talaján, azt pedig hagyjuk el, vagy el se kezdjük. A lélek ajándékai, nemes egyszerűséggel ez a sorozatunk címe. Ennek az első részébe vágunk bele ma, ehhez olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele első részéből a 13. és 14. verset. Így hangzik az élő Isten igéje. Ő benne pedig, vagyis Krisztusban, titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Imádkozzunk! Örökkévaló Atyánk, teljes alázattal borulunk eléd, amikor belevágunk ebbe a sorozatba, és kérünk, hogy te járj közöttünk, és a te drága szent lelkeddel, aki az erő lelke, a szeretet lelke, és a józanság lelke, aki a tanács lelke, járj közöttünk. Urunk, szeretnénk mindent megérteni, amit te ki akarsz jelenteni nekünk a te lelked ajándékairól, és szeretnénk mindent meg is cselekedni. És könyörgünk, hogy közben tarts meg bennünket szeretetben, egységben és békességben. Jézus, ami Urunk nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet. Két hónapon keresztül zajlik majd ez a sorozat, február végéig bezárólag, illetve a téli elvonulással bezárólag. Ez összesen 12 darab tanítást jelent, ezért tehát van időnk. Van időnk, és szeretnénk a lehető legmélyebben megérteni ezt a témát. Úgyhogy senki ne érezze úgy, hogy ha valamilyen gondolata van, amit ezzel a témával kapcsolatban nagyon fontosnak lát, és még nem hangzott el, akkor ne ijedjetek meg. Reményeim szerint semmi nem fog kimaradni. Csak mivel van időnk, ezért szeretnénk mélységében tanulmányozni a kérdést. Amikor a Szentlélekre, Szent Szellemre, ezt már most így a legelején szeretném előre bocsátani, hogy számomra a frazeológia teljesen lényegtelen. Egészen nyugodtan hívhatjuk őt, Istennek a harmadik személyét, Szent Szellemnek is. Ha valakinek ez jobban a szájára áll, akkor bátran. A keresztény hagyományban az ő neve Szent Lélek. Pontosan ugyanolyan jó. Bibliai antropológiába sem szeretnék most elmerülni, ez más téma, hogy az ember test, szellem, lélek hármasságából épül fel. Mindemellett van, akiben a Szent Lélek kifejezés gyökerezett meg, van, akiben a Szent Szellem. ebbe az irányba pláne ne menjünk el majd, hogy kezdjük egymást javítgatni, hogy állj meg testvér, tisztázzuk, hogy kiről beszélünk, jó? Tehát amikor Szentlélekről, amikor Szent Szellemről beszélünk, ugyanúgy Isten harmadik személyéről beszélünk. Amikor a Szentlélek ajándékai kerülnek szóba, akkor mindig egy fiatalkori élményem jut eszembe, még friss hívőként Székesfehérváron az anyagyülekezetemben egy pünkösdi lelki pásztor prédikált. Lehet, hogy már említettem nektek, azért mondom el még egyszer, mert ez rendkívül fontos, és pünkösdi lelki pásztorról lévén szó autentikusnak számított az én szememben. A Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekben. És ő kezdte így, zsebredugott kézzel, 80 évesen, kis őszhajú bácsi, és azt mondja, öreg, így a gyülekezetnek, öreg, amikor a Szentlélekről beszélgetünk, amikor a Szentlélekre gondolsz, akkor tudd, hogy a Szentlélek az nem olyan, amiről azt mondhatod, hogy nekem megvan, vagy nincs. A Szentlélek az egy személy, öreg. És azt hiszem, hogy ez a nulla kilométer kő, ahonnan indítanunk kell. Hogy a Szentlélek egy személy. Mert hogy a keresztény körökben hát némi zavar él ezzel kapcsolatban, és mivel Isten három személyiségének, vagy Isten egy személyiségének a három aspektusából a Szentlélekről esik a szavak szintjén a legkevesebb szó, ezért hajlamosak vagyunk őt valami másnak kezelni, mint személynek. Valami olyan dolognak, amit meg lehet kapni, el lehet nyerni, rendelkezni lehet vele. Az ajándékaira is sokszor úgy gondolunk, hogy azok járnak nekünk, valamit mindenképpen kell, hogy adjon, és akkor utána azzal, mi már rendelkezünk. Onnan indulunk, hogy a Szentlélek Isten személyiségének az egyik része, a Szent Háromság egyik tagja. A Szent Háromság misztérium, hittitok. Nem azért titok, mert Isten el akarja rejteni, hanem azért titok, mert az emberi értelem számára nem belátható. Mert azt még értjük, hogy a Nescafé 3 az egyben, az hogy jön össze. Mert tudjuk, hogy kávé, tejpor, cukor. Eddig rendben. És amikor beleöntjük a poharunkba, az akkor egy lesz belőle. De az hogy lehet, hogy Isten három, és mégis egy? Tudunk róla három különböző személyként beszélni, de mégsem lehet őket szétválasztani. Ez tehát hittitok, és még mielőtt elfüstölne az agyunk, hogy ezt megértsük, le is tehetünk róla. Nem kell megértenünk, ez olyan dolog, amit nem fogunk tudni megérteni. A misztériumok a Bibliában azok olyan dolgok, amiket csak szemlélhetünk, és hagyhatjuk, hogy hasson ránk. A testetöltés, a másik ilyen misztérium. Hogy lehet, hogy Jézus tökéletes Isten, és ugyanakkor tökéletes ember? Nem tudjuk, de minden karácsonykor, legalább karácsonykor szemléljük ezt a csodát, és megpróbálunk közelebb kerülni hozzá. A Szent Háromság egy lényeg, három személy. Egy közös valóság, három megnyilvánulási forma. Ezt most így ebben a mínusz 14 körüli időszakban nagyon értjük, hogy a víz, az víz akkor is, amikor folyik, víz akkor is, amikor a kocsim ablakára ráfagy, mínusz 14 fokosan és vakargathatom, és víz akkor is, amikor a fürdőszobában nem láttok a tükörig, mert az egész fürdőszoba csupa pára, gőz. Ugye? Mind a három víz lényegét tekintve ugyanaz, de a megvalósulási formája különböző. Na hát még talán ez olyan dolog, ami közel enged bennünket a Szent Háromság misztériumához. A mai napon még nem valamilyen konkrét ajándékról szeretnék beszélni, ezt láthatjátok a jegyzetben is, Mert hogyha a sorozatunk címe az, hogy a lélek ajándékai, akkor ugye ez egy két szóból álló kifejezés. Szót kell ejtenünk a lélekről, ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki az, aki ajándékoz. Tehát a mai igehirdetésnek azért adtam ezt a címet, hogy az ajándékozó. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy kicsoda az ajándékozó, akinek az ajándékairól aztán szeretnénk beszélgetni. Mert hogy minden az Istennel való kapcsolatunkról szól, és abból nő ki. Hogyha valaki nem hivatkozik folyamatosan arra, hogy a Szentlélek így, a Szent Szellem úgy, attól az még kapcsolatban van Istennel. Amikor arról beszélünk, hogy Jézus a szívünkben él, akkor ugye senkinek nem jelenik meg a szemei előtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus, aki 33 évig itt járt a Földön, valahogy bebújt a szívünkbe. Igaz? Hát annyira evidens, hogy ez az állításom, ez meg nonsense. De mégis azt mondjuk, hogy Jézus a szívünkben él, igaz? Amikor azt mondjuk, hogy Úr Jézus, gyere látogasd meg az Isten tiszteletünket, és járj itt közöttünk. Akkor sem arra vágyunk, hogy hirtelen tüzes szekérrel vagy fehér lovon megjelenjen a feltámadott názáreti, hanem arra várunk, hogy Isten, aki Jézus, aki a Szentlélek, jelenjen meg itt közöttünk. Tehát beszélünk a Szentlélekről, foglalkozunk vele, még akkor is, hogyha nem expressis verbis, ezzel a szóval írjuk le őt, hogy Szent Szellem vagy Szentlélek. Szeretnék most egy gondolat erejéig visszamenni egészen az ószövetségi gyökerekhez. Mert semmiképpen nem eshetünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy Isten szent lelke egy új szövetségi újdonság. Egyáltalán nem. Olyannyira nem, hogy a Szentléleknek az első megjelenéséről hol olvasunk. Így van. A Teremtés könyvében. Isten lelke pedig lebegett a vizek felett. Azok felett a vizek felett, ami fölött még sötétség volt. Amikor Isten a nagy, szétválasztó, nagy, tisztázó, rendrakó és határokat szabó munkáját még nem kezdte el. A Szentlélek már ott van. A teremtés első pillanatától kezdve. És csak hogy lássuk, hogy ők hárman egy. Ő hárman egy. Ez is érdekes így. A nyelvünk sem tudja kifejezni ezt a szellemi valóságot. Az ő hármassága végigvonul a Biblián. Mert hogy? Talán réges-régi károli fordításban olvashattatok ilyet, vagy hogyha valaki a Vizsói Károli Bibliának az újranyomott faksimile kiadását nézte, akkor abban azt olvashatja, hogy Isten lelke pedig kotlék vala a vizek fölött. Na, így általában nem szoktunk Istenre gondolni, hogy csak azért, hogy érthető legyen, Isten a nagy tyúk. Isten is tudom, hogy nem veszi ezt Isten káromlásnak. Na de ugye, hogy így van, azt mondja, hogy ott kotlék vala a vizek fölött. De mit jelent ez? Hát, hogy kotlik a tyúk? Nem sokunknak van már otthon tyúkketrece, de mi az egész képnek a gyönyörűsége? Az, hogy Isten úgy védi, őrzi a világot, a még kialakulatlan, formálatlan világot, mint ahogy egy tyúkanyó ül a tojásain, amiből tudjuk, hogy aztán élet fakad. Gyönyörű, nem? Na és akkor ezt vessétek össze azzal, amikor Jézus Jeruzsálem felé közeledve lenéz egy domboldalról, könyvszökik a szemébe, és azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint ahogy egy tyúkanyó összegyűjti a csibéit. De most már elvétetik tőled ez a lehetőség. Ismét emlékezzetek arra, amit a kötelekkel játszott, amit néhány héttel ezelőtt az ige kapcsán. A Szentlélek, aki ott bábáskodik, ami kialakulatlan világ felett, ugyanaz a szíve, ugyanaz a gondolata az emberiség iránt, mint Jézusnak, amikor meglátja az elanyátlanodott Jeruzsálemet. Ugyanaz. Ő az, aki őrzi az emberiséget, aki szeretné összegyűjteni, szeretné betakarni a szárnyaival és védelmezni őt. A Szentlélek a világ teremtésekor Jézus Jeruzsálem felé közeledve. Önmagában az a gondolat, hogy a Szentlélek valakit betölt, ez tehát egy ószövetségi gondolat is, csak hogy az ószövetségi korban ez azoknak a kiváltsága volt, akiket Isten valamilyen rendkívül nagy, mondhatni, emberfeletti feladatra hívott el. Kevesen vannak tehát ezek az emberek, akiket Isten betölt a lelkével, és ezzel képesíti őket arra, hogy valamilyen rendkívül nagy feladatot vigyenek véghez. Ezért olvashatjuk azt például Mózesről, amikor Jetró ugye meglátogatja, tanácsot ad neki, hogy jelölj ki előjárókat a népedből, akik segítenek majd a bíráskodásban. Ugyanezzel a gondolattal kapcsolatban Mózes 4. könyvében azt olvassuk, hogy amikor Mózes nem bírja már az egész népnek minden terhét, minden feladatát egyedül végezni, akkor Isten azt mondja neki, hogy elválasztok abból a lélekből, kiveszek abból a lélekből, ami benned van, és ráárasztom 70 másik emberre. Nézzük meg, hogy írja. Akkor leszállok, és beszélek ott veled, mondja Isten Mózesnek. Elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Azért hoztam ide ezt az igét, hogy lássuk, hogy amikor az Ószövetségben Isten képesít valakit egy emberfeletti feladatnak a véghezvitelére, akkor az ő saját lelkével ajándékozza meg. A lélek erejének a nagyságát jellemzi az, hogy Mózesből még úgy is, hogy kivett Isten, neki nem maradt kevesebb, ugye ez nyilvánvaló, hanem még másik 70 ember is ugyanilyen felhatalmazást kapott. Hogy a Szentléleknek az erejével végezzék a nép egyre bonyolultabbá váló feladatait. Értitek? Tehát micsoda lény a Szentlélek, hogyha csak az a rész, amit Mózesből úgymond kivett Isten, az 70 másiknak elég volt. Tehát valami fantasztikus, hatalmas lény a Szentlélek. Vagy az egyik legszebb kapcsolat a Bibliában Illés és Elizeus kapcsolata. Proféta mester és proféta tanítvány kapcsolata. A Királyok 2. könyvében ezt olvassuk. Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt. Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Erre ő így felelt, nehezet kértél. Elizeus valamit nagyon megsejtett. És ennél jobb kérés talán nem is létezik. Hogy azt mondja a mesterének, akiben látta erőnek erejével munkálkodni Isten szent lelkét, és azt tudta mondani, hogy na nekem az kell, az az erő kell nekem. Nyilván azzal az ajándékozóval, azzal a kapcsolattal együtt, ahonnan ez az erő származik. És amikor Illés ezt feleli, hogy nehezet kértél, ez nem arra vonatkozik, hogy hát annyira nehéz, hogy majd meglátjuk, hogy hogy tudom én ezt kivitelezni, mert tudja Illés, hogy sehogy. Ő senkinek nem adhatja a szent lelket. Ez arra vonatkozik, hogy na ez egy fajsúlyos, jó kérés. Ennél jobbat nem kérhettél volna. És látjuk, hogy meg is fog történni. Elízeus, ha lehet, túlszárnyalja a mesterét. Azért, mert nyitott volt erre a kapcsolatra, akarta azt, hogy Isten lelke teljesen betöltse őt, az uralma alá vegye, és nagy dolgokra képesítse őt. Kevesen vannak az Ószövetségben, akiket Isten lelke betölt, és óriási dolgokat visznek véghez. Dávid a király, Salamon a király, Mózes a népvezér, Illés, Elizeus, csak néhány név a legnagyobbak közül. Na most, ha azt mondjuk, hogy Isten nem változott semmit, és ez így van, az ő szent lelke sem változott semmit, mert hogy ők változhatatlanok, akkor milyen változás történik, ami miatt azt mondhatjuk, hogy mindannyian, akik ebben a teremben ma ülünk, megtértünk és újjászülettünk, és Isten megajándékozott bennünket az ő lelkével, ugyanez a lélek munkálkodik bennünk. Hogyan mondhatjuk ezt? Hát úgy, kedves testvéreim, hogy ez a valóság. Csak úgy vagyunk a legtöbben, vagy legtöbbször, inkább ezt merem mondani, mint az amerikai bácsi, aki dolgozgatott a farmján, a farmja már majdnem csődbe ment, nem tudta, hogy hogyan fogja a családját ellátni, lassan a behajtó is érkezett hozzá, és egyszer csak, amikor már nem tudta, hogy osszon, szorozzon, hogy valami kijöjjön a kis pénzből, meglátogatta egy olajtársaságnak a képviselője, és azt mondta, hogy ha itt aláírja, akkor nagyon gazdag ember lesz. Bácsi meg azt mondta, hogy hát jó, nézzük meg, ez az utolsó lehetőség. Engedélyezzen próbafúrást a kertjében, meglátjuk, a kőolajtársaságunk úgy látja, hogy olaj van az ön háza alatt. És a bácsi egyik nap még az éjség szélén, a családjával együtt a farmer, a másik nap a leggazdagabb emberek egyike, mert hogy kőolajmezőn feküdt a földje. Na hát így vagyunk, amikor a Szentlélekről gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy igen, az Ószövetségben a nagy emberek, a nép fejedelmei, a királyok, hát igen, ők azok, akik nagy dolgokat vittek véghez. Nekünk elég az, ami van. De Isten azt szeretné, hogy meglásd, hogy kőolajmezőn fekszik a földed. Kőolajmezőn ücsörgünk, és a Szentlélek úgy akar belerobbanni az életünkbe, mint ahogy lefúrnak a mélybe, és a kőolajat nem lehet ott tartani, ugye? Kilő. Aki látott már Dallast, az tudja, hogy miről van szó. Úgy. Úgy akar berobbanni a Szentlélek az életünkbe, és úgy akar meggazdagítani bennünket. A sógorom, aki háladó napunkkor itt hirdette az igét közöttünk, az ő felesége mongol, márhogy mongol származású. 13 éves kora óta élnek itt Magyarországon, és ő mondta azt, hogy a mongoloknak az egyik legfájdalmasabb dolga az az, hogy egy csomó aranytartalék van ott a föld alatt, csak nincsen lehetőségük, nincsen eszközük arra, hogy azt kibányásszák. Eladni nem akarják, mert az az ő földjük, és ott csücsülnek a fagyott földön alattuk meg az arany. Na hát ugyanígy, nézz úgy az életedre, mint aki ott ül az aranymezőn. És ha a Szentléleknek teret adsz az életedben, hagyod, hogy betöltsön teljesen, és megajándékozzon az ajándékaival, akkor ki tudod bányászni az aranyat, vagy a kőolajat. Mert hogy, amikor Péter apostol a pünkösdi prédikációban hirdeti az evangéliumot, akkor egy nagyon figyelemre méltó megjegyzést tesz, és idéz Jóel próféta könyvéből, ez a harmadik ige, amit láthattok a jegyzetben. Ezt mondja. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak. Véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. A legnagyobb örömmel, kitörő örömmel szeretném hirdetni közöttetek, hogy ez rólunk szól. Jó? Jóel proféciája hozzánk is elért, Krisztus után 2000 évvel. Ez rólunk szól. Azt mondja Isten, hogy az utolsó napokban, zárójeles megjegyzés, ezért mondhatjuk biztosan, hogy az utolsó időkben élünk. Csak azt nem tudhatjuk éppen, hogy az utolsó idők meddig tartanak. De Jézustól kezdve, Jézus halálától kezdve az utolsó időket éljük. Ezekben az időkben Isten úgy döntött, hogy szeretné a munkaterületet kiszélesíteni. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásába, mert az aratás készen áll. Tehát, Isten lelke nem lett erőtlenebb az évezredek során. Isten személyisége nem változott az évezredek során. Akinek ő adja a lelket, ugyanaz a lélek fog munkálkodni benne, mint Mózesben, mint Dávidban, mint Illésben, mint Elizeusban. Mi történik akkor velünk? Meglátogat Isten a szent lélekkel. Kitölti ránk, azt mondja, hogy minden halandóra. Értsd a benne hívőkre, természetszerűleg. És azokat a jel ajándékokat sorolja fel, amik a prófétáknak, Isten kiválasztott embereinek a sajátosságai voltak. Fiúk és lányok, nemre való tekintet nélkül. Ifjak és vének, korra való tekintet nélkül. Szolgák és szolgáló lányok, társadalmi hovatartozásra, rangra való tekintet nélkül. Mindenkire, aki hiszi, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Isten fia, Isten megajándékozza őt a saját lelkével. Na ez a csoda. És akik befogadtuk az Urat, így ülünk ma itt. Hogy Isten megajándékozott bennünket a saját lelkével. Ugyanazzal a lélekkel, mint aki Illésben munkálkodott. Ezt írja az ige. Nem azért vagyunk tehát többen, hogy azt a munkát, amit Mózes egyedül is el tudott végezni, azt mi csak összekapaszkodva tudjuk elvégezni, hanem azért, mert a munkaterület szélesebb lett. Addig Izrael fiairól volt szó. Gondoljátok meg, mindenki, akiről beszéltem, Izrael fiai között munkálkodott. Egy néhány milliós nép. Mit bíz ránk most Isten? A világot. Nem ránk Trinity-re, hanem a keresztényekre. Tehát szükség van a munkásokra. Szükség van azokra, akik ugyanúgy, ahogy az Ószövetség nagy karakterei, nagy feladatokra képesíti őket Isten. Nem adhatjuk tehát alább, amikor azt mondjuk, hogy felelősek vagyunk a debreceniekért, felelősek vagyunk a magyarokért, felelősek vagyunk a környezetünkért, mert Isten mindent megad hozzá, hogy mi őket elérjük, és hogy nagy dolgokat tegyünk az ő nevében. Jó. A második ponthoz érkeztünk a jegyzetben. Azt látjuk, hogy a Biblia egy olyan képet tár elénk, hogy egy hívő embernek az életében úgymond két ügyvéd van. Mert hogy két fórumon szorulunk képviseletre. Az egyikről maximálisan többet szoktunk beszélni, mint a másikról. Amikor azt mondom, hogy Jézus a mi ügyvédünk az Atya előtt, akkor ezt teljesen értjük. Ez az, amiről úgy szoktunk beszélni, hogy Isten Jézuson keresztül néz bennünket, hogy az ő érdeméért jövünk Isten elé, hogy az ő nevében hallgasson meg bennünket. Jézus a közben járó, az ügyvéd, pártfogó, vigasztaló, aki folyamatosan közben jár értünk az élő Isten színe előtt. És amikor te vagy én bűnt követünk el, akkor Jézus megáll az Atya előtt, és azt mondja, hogy bocsáss meg neki. Nem tudna kievickélni önmagátok abból a helyzetből, de tudod, hogy én meghaltam érte. És Isten azt mondja, hogy igen. És nincs szükség perre, nincs szükség vádra, nincs szükség egy egész procedúrára, hanem már meg is oldódott a kérdés. Jézus a mi ügyvédünk az Atya előtt. Erről ír János az első levelében. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Jó, tehát a pártfogó szót használja, ugyanazt a szót, mint amit Jézus, mert mindjárt látni fogjuk, a Szentlélekre használ. Tehát, két platformon kell képviselni az embert. Egyrészt az Atya színe előtt, a mennyben. Ezt teszi Jézus, és közben jár értünk. A másik pedig, ami legalább ilyen fontos, hogy amikor valaki megtér, és újjá szüli őt Isten, akkor a mennyei királyságot is képviselni kell bennünk. Hogy a mennyei királyságnak a törvényei, azok megvalósuljanak itt a földön is. Mert ahogyan a bűneinkből nem tudjuk kimosni magunkat, ugyanúgy nem tudunk bűntelenül járni-kelni ezen a földön. És megtenni Isten akaratát. Ezért Isten nem hagy bennünket ügyvéd, pártfogó, vigasztaló nélkül. Hanem. Ezt mondja Jézus János evangéliumában. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Tehát Jézus maga fogalmaz úgy, hogy másik pártfogót ad nekünk. Önmaga helyett ő az egyik, megy a mennybe képviselni bennünket, és elküldi a lelket, hogy ő pedig Isten akaratát képviselje a hívő embernek a szívében. Hogy érvényre juttassa a mennynek az akaratát, törvényeit és gondolkodásmódját a hívő emberben. Ezt végzi a Szentlélek. Vagy, tovább folytatja Jézus, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A Szentlélek Jézus akaratát képviseli, Isten akaratát képviseli. Azt mondja, amit Jézustól hall, azt közvetíti, amit Jézus mondott itt, amit mi ebből a könyvből tudunk, és eszünkbe juttat mindent. És végül. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szent Háromság a legmélyebb szeretet kapcsolat, ami létezik ezen a világon. Amikor azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy teremtsünk embert a saját képmásunkra, akkor ott nem csupán arról van szó, hogy Isten a mennyei udvartartás előtt tesz egy ilyen kijelentést, nem is pusztán királyi többesről van szó, amikor azt mondja, hogy teremtsünk embert, hanem a Szent Háromság, a maga legmélyebb szeretet közösségében azt mondja, hogy ez jó lesz. Teremtsünk embert. És az az ember, az egy férfi és egy nő. Már is ott a kapcsolat. A házasság, a Szent Háromság szeretet kapcsolatát hivatott bemutatni. Férfi, nő, Isten. Ez a házasság. Ez a szeretet kapcsolat, ami folyamatosan egyik személye a másikra mutat. És azt mondja, hogy nézd meg őt, hallgass rá, figyelj rá, őt kövesd. Miért mondom ezt? Jézus azt mondja, közeledve a halálához, hogy a főpapi imában, Atyám, én megdicsőítettelek téged azzal, hogy elvégeztem azt a feladatot, amit rám bíztál. Most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, ami már azelőtt az enyém volt, hogy a világ lett. Jó, tehát azt mondja, hogy az Atya dicsőíti Jézust, és azt mondja, hogy nézd a fiamra, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus azt mondja, hogy én csak azt teszem, amit az Atya mond. Nézd az Atyára, keresd az Atyát. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a Szentlélek engem fog dicsőíteni. A Szentlélek mindig Jézusra mutat. Ezért nem kell állandóan arra hivatkoznunk, hogy a Szentlélek így, a Szentlélek úgy, a Szentlélek mondta ezt nekem. Lehet, de nem azt mondom, hogy nem lehet, csak hogy ne érezzétek magatokat rosszabbul, mint hogyha nem beszélnénk a Szentlélekről, mert ők egyek. A Szentlélek Jézust dicsőíti, őt állítja a középpontba. A Szentlélek soha nem fog tenni olyat, és soha nem fog neked olyat mondani, amivel Jézus ne értene egyet. Ami ne lenne benne az igében. Nem fogja a Szentlélek azt mondani, hogy gyűlöld őt, mert én azt parancsolom neked. Mert ugye tudjuk, hogy nem gyűlöletre hivattunk el, hanem szeretetre. Nem fogja azt mondani a Szentlélek, hogy na jó, most az egyszer őt megrövidítheted. Az én engedélyemmel. Nem fogja azt mondani, mert az ige azt mondja, hogy ez így nem működik. Mert ők hárman egymást emelik föl, egymást dicsőítik. Úgy képzelhetjük ezt el, mint ahogy Ábrahám elküldi az egyik szolgáját, hogy feleséget hozzon Izsáknak, az ő fiának. Nem tudjuk a szolga nevét. Nem tudjuk, hogy ki az. Ábrahámnak, az atyának az egyik szolgája. Elmegy és képviseli az atya fiát egy másik környezetben, hogy feleséget hozzon neki. Emlékeztek erre a történetre? Amikor a szolga meglátja Rebekát, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy ő az. És megtörténik a jel. Merít Rebeka sokkal több tevének, mint amennyi a kötelessége lett volna. Mit tesz a szolga? Egy arany karperecet csatol Rebekának a kezére. Mit jelez ezzel? Előre. Azt jelzi, hogy nem akárki vagyok. Az én uram házában ilyen karperecek vannak. Az, hogy én ezt a kezedre csatolom, előre szeretném jelezni neked, hogy a fiú, akinek feleségül foglak kérni, az ilyeneket tud. Ez van ott nála. Az atya fiának a házában ennél sokkal több van. Ezt mutatja Ábrahám szolgája. És hát amikor látja ezt Lábán, a kedves papa, akkor egyből az a viszonyulás, hogy gyere belje. Ebből a beszédből értünk. Szeretjük az olyan embereket, akik karperecet csatolnak a lányunknak a kezére. No hát, ezt teszi pontosan a Szentlélek. Beköltözik a szívünkbe, átjár bennünket teljesen, és azt írja Pál apostol a felolvasott igében, hogy eljegyzett bennünket a pecsétjével, a megígért Szentlélekkel örökségünk zálogával. A Szentlélek arra mutat rá mindaz, aki ő maga, hogy mi vár ránk, hogy mi a mi örökségünk, hogy mindaz az erő, hatalom, ajándék, szeretet, amivel a Szentlélek jelen akar lenni az életünkben, az csak a kis testvére annak, ami a mennyben vár ránk. Ábrahám szolgája soha nem önmagára mutatott. Soha nem azt mondta, hogy nézd meg, milyen jó tevén van. Láttad a karperecet? Micsoda szolga vagyok, mi? Nem, hanem azt mondta, hogy az én uram fia, hogy fog örülni, hogyha meglátja a te arcodat. Dicsőítette Izsákot, hogy Rebekának már az vonzó legyen, hogy milyen ember lehet ez, akinek a szolgája ilyen ajándékkal látogat meg. És végül Izsák feleségül is veszi. A harmadik ponthoz érkeztünk. Máté evangéliumában Jézus mond egy, illetve keresztelő János mond egy rendkívül figyelemre méltó gondolatot, ami sokszor téves gondolatokat indít el. És itt egy picit görög ismereteket szeretnék elétek hozni. Így hangzik az ige. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, mondja János. De aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Ez a fordítás, amiből hozom az igéket, az én véleményem szerint a mai legjobb, legautentikusabb, legszebb magyar fordítás. Időnként mégis, mint ahogy minden fordítás, nem tud teljesen tökéletes lenni. És itt például két olyan fontos tartalmat veszítünk el, amihez a görög segít bennünket hozzá jobban, hogy megértsük. A görögben létezik egy olyan eljárás, amit magyarul úgy fordíthatnánk, hogy összekapcsolt szerkezet. Ez a mi fülünknek egy jelzős szerkezet. Görögül úgy fejezik ki, hogy egyet kettő által. Tehát egy valamit mond, két kifejezés által. Tehát amikor itt azt olvassuk, hogy eljön majd Jézus, szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket, hát ebből sokszor az elképzelés kerekedik ki, hogy tehát, hogyha él benned a szent lélek, akkor várjál, imádkozzál, és egyszer csak majd jön a tűz. Mert hogy azt olvassuk, hogy szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni titeket. Hogy azt az érzést keltik az emberben, hogy nem vagy elég jó. Hogy te még nem vagy elég jó. Hiába él benned az a Szentlélek, aki Mózesben is, meg Illésben is, hívd a tüzet. Legyél tüzes. De nem erről van szó. Hanem, mint összekapcsolt kettős szerkezet, a leghelyesebben úgy tudnánk fordítani, hogy aki utánam jön, erősebb nálam, ő majd tűzes Szentlélekkel keresztel titeket. Mi a különbség? Az a lényege, hogy a Szentléleknek a természete olyan, mint a tűz. Ami, hogyha él benned, akkor lángba borítja az egész életedet. Ha a Szentlélekkel betöltekezve élsz, akkor érzed magadban a tüzet, ami visz előre, hogy Isten dolgait képviseld és megvalósítsd. Nagy dolgokra képesít. És hát láthatjuk is, hogy mi az ellentét lényege. Azt mondja János, hogy én vízzel keresztellek titeket, vízbe merítelek, ezt szimbolizálja az újjászületést. De aki majd utánam jön, belemerít benneteket a Szentlélekbe, ez a második, ahol a fordításunk elcsúszik, sajnos felekezeti kérdések miatt. Keresztelésnél mindig bemerítésről olvasunk az igében. Tehát, ha ezt a kettőt összerakjuk, eljön majd az, aki belemerít titeket a Szentlélekbe, tehát nem meghint egy kis vízzel, nem rátok rajzol egy kis szent lelket, hanem belemerít titeket teljes valótokban, ahogyan a bemerítésben a vízbe elmerültök. Ő bele fog meríteni benneteket a Szentlélekbe, aki pedig nem víz, hanem tűz. A Szentlélek tűz, és hozza Isten tüzét, lángolását az életedbe. Ezt szeretném most illusztrálni nektek. Erről is rendkívül sok elképzelés él hívő körökben, hogy most tulajdonképpen a megtérésünkkor mi történik a Szentlélekkel kapcsolatban. Az ige alapján én azt tudom nektek mondani, hogy amikor valaki megtér, akkor Isten az ő vágyára, hogy megtér, visszatér Istenhez, Isten úgy válaszol, hogy újjászüli őt. A Szentlélek által. A Szentlélek tehát uralmat vesz az életedben a megtérésed kor. Csak ezt az uralmat, ezt el lehet fogadni, és egyre otthonosabban lehet benne mozogni. Na ez az, amiben különböző helyzetekben és különböző szinteken tarthatunk. Úgy történik tehát ez, hogy ez a szivacs vagyunk mi. Tetszik, nem tetszik? Kövér, sovány. Ez a szivacs vagyunk mi. Amikor megtérünk, Isten belemerít bennünket a Szentlélekbe. Teljesen. Mert hogy azt olvassuk, hogy Jézus ezt fogja tenni. Belemerít bennünket a Szentlélekbe. Aki nem lát, föl is állhat. Tehát a szivacs az a víz alatt van most. Ugye? Belemerít bennünket az Úr a Szentlélekbe. Tehát a szivacs sokkal többet tud ennél, mint amit most tesz a kezemben, igaz? A szivacs nem arra hivatott, hogy ilyen összetöpörödött állapotban legyen. A szivacs akkor tudja kifejteni mindazt, amiben benne képesség van, hogyha engedi, hogy belülről is megteljen. Na, így szivacs a szivacs. Így lesz igazán fajsúlyos. Így tölti be a küldetését. Addig is benne volt a Szentlélekben, mert Jézus belemerítette. A megtérésekor az újjászületés által a Szentlélek beköltözik az emberi lénybe. Ettől lesz új teremtés. De számtalan helyen olvassuk. Egy lélek által itattattunk meg. Egy lélekbe merítettünk be, mondja Pál apostol. Egy léleknek a fürdőjét vettük. De amíg ez nem történik meg az életedben, hogy elengeded magadat, és hagyod, hogy a Szentlélek betöltsön és erőt vegyen rajtad, addig is a Szentlélek által éled a hívő életedet. Addig is a Szentlélek által vagy kapcsolatban Istennel. De amikor betöltekezésről beszélünk, akkor egy ilyen folyamatról beszélünk. Amikor kiteljesedsz, amikor az Istennel való kapcsolatod kiteljesedik, és képessé válsz mindarra, amire ő valóban képesít, és amire valóban elhívott. Ez ad súlyt a szivacsnak. Így egész más súlya van ennek a szivacsnak. Szivacs így is. Így is be lehet dugni a víz alá, de az igazi lényegét, a küldetését, azt akkor teljesíti, hogyha elengedi magát, és hagyja, hogy megteljen vízzel. Akkor tudod betölteni a küldetésedet, hogyha hagyod, hogy Isten lelke betöltsön, fajsúlyossá tegye az életedet, hangsúlyossá az emberek szemében, és hát a szivacsot jobb esetben arra szoktuk használni, hogy beszívja a vizet, igaz? És utána azzal a vízzel kezdjünk valamit. Ez az, amit Pál apostol a Galatáknak így ír. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. A lélek által élünk, mert hogy betöltekeztünk, illetve újjászülettünk, kezdjünk el a lélek szerint élni, vagyis hagyjuk, hogy Isten betöltsön bennünket, és érvényre jutassa mindazt, amit akar az életünkben. Jó. És végül az utolsó pont. Pál apostol leveleit, írásait olvassuk, akkor nagyon hamar nyilvánvalóvá fog válni, hogy a gyülekezet milyen magasztos dolog az ő szemében. A Szentlélek ajándékaival kapcsolatban sincs ez másképpen. Egyenként minden egyes hívőnek, aki tehát újjászületett, és a Szentlélek uralmat vett az életében, mint ajándékozó, meg is fogja valamivel ajándékozni. Mert Isten természete ilyen. A Szentlélek természete olyan, hogy ajándékoz. Annyira ajándékozó természetű, hogy a fiát nekünk ajándékozta, és azt mondja Pál, hogy ha azt, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiankért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Tehát Isten természete ajándékozó természet. Akik most itt ülünk a teremben, és újjászülettünk, akár tudatában vagyunk, akár nem, megajándékozott bennünket Isten egy ajándékkal. A következő hetekben azon leszünk, hogy ezeket fel is ismerjük, aki még nincsenek tudatában. De, és itt szeretném az utolsó kétséget eloszlatni, köszönöm a türelmeteket, 5 percen belül befejezem. De ez rendkívül fontos. Tehát az utolsó ilyen tévképzet az az, hogy a Szentlélek ajándékai azok azért jók, mert hogyha végre meglesz az ajándékom, akkor utána hívő szupermenként röpködhetek majd az Úregén. Mindenre képes leszek. És hát hangoznak a tanítások, hogy miért elégednél meg egy ajándékkal? Kérd az összeset! És mind azt az érzetet keltik, hogy mert akkor leszel igazán combos hívő. Akkor leszel olyan igazán belevaló, jó hívő. Majd, hogyha megkapod az ajándékodat, és akkor ideírhatod, hogy gyógyító, ideírhatod, hogy próféta. Azt a címkét, hogy adakozó, nem nagyon szokták fölírogatni az emberek a homlokukra. Könyörülő, az se. Pedig ezek is mind a Szentlélek ajándékai, majd látni fogjuk a következő hetekben. Mert hogy nem is így akarja Isten adni ezeket az ajándékokat, hanem Isten gyülekezetben gondolkozik. Mindannyian a tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, Krisztus testének egy helyi megvalósulásának. És Isten azt szeretné, hogy minden hívő a saját ajándékát felismerve betagozódjon a testbe, kezdjen el működni a saját adottságának megfelelően, élve a saját ajándékával, mert ezzel felépül Krisztus teste, és, na ezt figyeljétek, ez a magasztos dolog, Krisztus a mi személyünkben Krisztus teste, az Jézus, az Krisztus, az ő teste, meglátogatja a debrecenieket. A Szentlélekkel betöltekezett, az ajándékaikat felismerő és használó emberek felépítik Krisztus testét, és így Krisztus meglátogatja a debrecenieket. A mi személyünkben. És amikor valakinek problémája van, akkor ez a Krisztus test meghányja veti a dolgokat, és azt mondja, hogy igen, mi tudjuk, hogy neki most a könyörület ajándékára van szüksége. Ó, igen, ő, X testvér, ezt az ajándékot bírja. Ó, igen, neki most arra van szükség, hogy valaki erőteljesen szóljon az életébe Isten igazságairól. Ő az, akiben látjuk, hogy a prófétaság ajándéka működik. Igen, neki most gyógyulásra van szüksége. Jó, tudjuk, hogy amikor betöltekezik Istennel, akkor őt Isten arra szokta használni, hogy gyógyítson rajta keresztül. Értitek? De ez csak úgy működik, hogyha mi ismerjük egymást, tudunk az ajándékainkról, az ajándékainkkal nem villogunk, nem rejtjük el őket, hát ez a lényege, hogy tudjuk, hogy ki mivel rendelkezik, de nem villogunk vele, mert tudjuk, hogy együtt az ajándékok összességével rendelkezhetünk, és ha így rendelkezünk, akkor ez a Krisztus vonzó lesz az embereknek. És akkor már nem is csoda, hogy ugyanaz történik meg, mint az apostoli időkben. Jézus megy, és ha kell, mit csinál? Gyógyít. Ha kell, tanít. Ha kell, könyörül. Ha kell, segítséget nyújt. Ha kell, adakozik. Hát ezt akarja megvalósítani Isten közöttünk és általunk. Az ajándékok használóiból felépíti a testet, és ez a test, Krisztus, ugyanazt végzi, mint a názáreti Jézus 2000 évvel ezelőtt. Nézzük meg az igéket. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Röpködnek a költői kérdések? Nyilván nem. Nyilván nem mindnyájan rendelkezünk ezekkel külön-külön. Egymásra vagyunk utalva, és ez a jó, hogy mi együtt felépítsük Krisztus testét. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Remélem, kezd világossá válni. Arra vagyunk elhívva, hogy felismerjük az ajándékainkat, elkezdjünk élni velük, felépüljön általunk Krisztus teste, ez a Krisztus test felálljon, és hitelesen tudja bemutatni Isten országát minden ember számára. Ez a mi nagy elhívásunk. Arról fog szólni a következő két hónap, hogy milyen ajándékok vannak, hogy hogyan tudjuk ezeket felismerni, és bízom benne, hogy rövidesen elkezd így felállni belőlünk ez a Krisztus test. Amen.